Testvérek, újra olvasok három verset az előbb felolvasott szakaszból, és ez lenne a mai igehirdetés alap igéje. 21. és 22. és 23. verset olvasom. Jézus így válaszolt nekik, egyetlen dolgot vittem véghez, és mindnyájan megütköztök rajta. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy ne sértsétek meg Mózes törvényét, akkor miért haragusztok rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Nem tudom, hogy vajon van-e veszélyesebb dolog az emberi kapcsolatokban, legyenek az akár családi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, mint az igazságtalan ítélkezés. És amikor ezen gondolkoztam, talán egy dolgot még tudtam mondani, ami, ha nem is súlyosabb ennél, de legalább ugyanilyen veszélyes dolog, és ez a hazugság. Nos, elképzelésem szerint és meggyőződésem szerint ez a két dolog táplálja leginkább az emberi kapcsolatok romlását, és úgy gondolom, hogy ez az a két dolog, ami miatt leginkább tapasztalhatjuk mindnyájan azt, hogy emberi kapcsolataink válságban vannak. És nem tudom, hogy azon gondolkoztunk-e már, hogy a mi Istennel való kapcsolatunkat mennyire terheli meg az ítélkezés. A mi Istennel való kapcsolatunkat. Minél inkább és minél kevésbé tartjuk igazi, hatékony tényezőnek Istent az életünkben, annál kevésbé fogjuk felismerni ezt a veszedelmes tulajdonságunkat. Nem kell ehhez rosszmájúnak és istentelennek lenni. A legnagyobb ítélkezők általában azok, akik a magukat a legtökéletesebbnek gondolják, azok, akik meg vannak győződve arról, hogy az ő Istennel való kapcsolatuk tökéletes, azok, akik meg vannak győződve arról, hogy ők már újat nem tanulhatnak az Istentől és az Isten által. Vajon hogyan befolyásolja mi Istennel való kapcsolatunkat az ítélkezés? Ha egy adott közösségben, egy adott gyülekezetben vagy egy egyházban nagyon sok ilyen ítélkező ember van, aki meg van győződve saját tökéletességéről és a másik tökéletlenségéről, az a közösség, az a gyülekezet, az az egyház nem csak nem hosszú távon, hanem már rövid távon halálra van ítélve. Csak úgy, mint az a kapcsolat, legyen az baráti, házastársi, munkahelyi, amelyikben az egymás felett való ítélkezés akár még gondolati szinten is megjelenik. De vajon mit jelent az ítélkezés az Istennel való kapcsolatban? Mert azt valószínű mindjárt nagyon jól értjük, mert gyakoroljuk is talán, hogy mit jelent embertársi kapcsolatainkban ítélkezni, de mit jelent az Istennel kapcsolatban? Tehát egy kicsit furcsa módon, de így fogalmazhatnám meg legtöbbször azt, hogy én magam úgy ítélem meg, hogy Isten csak a jól megszokott körülmények és dolgokban érzi jól magát. Azt, hogy ő csak a mi általunk megszokott és megszabott keretek közt tud működni. Azt jelenti sokszor az ítélkezés Istennel kapcsolatban, hogy úgy képzeljük, úgy gondoljuk, hogy ő rabja azoknak a hagyományoknak és azoknak a szokásoknak, amiket mi akár évszázadok folytán, de felállítottunk, és éppen ezért sok közösség jut el oda, hogy az hívő ember legnagyobb feladata, hogy rettegve őrizze a hagyományokat, a tradíciót, mindazt, ami már eddig bevált, még akkor is, hogyha már az működő képtelen lett. Gondoljunk csak bele, testvérek, hogy ha a reformáció idején Luther Márton, Calvin János, Zwingli és a többi reformátor, ha úgy gondolja, hogy fontosabb az emberi hagyomány, hogy fontosabbak a megszokások az Isten igéjénél, akkor több mint valószínű, hogy nem lett volna reformáció. Akkor minden maradt volna a régiben, és minket biztos, hogy nem reformátusoknak hívnak, hanem nem tudom minek, de így biztos nem. A mi református egyházunk azért veszthette el a régen megvolt igaz voltát, mert az Isten igéje felett való őrködést, ami, hadd mondjam így, tényleg csak a református hívő embernek és a református gyülekezeteknek adathat meg, ez felcserélte a hagyományok és a szokások felett való őrködéssel. És pontosan ez az, amit Isten soha nem kér tőlünk. Mert ő nagyon jól tudja, hogy a földi dolgok őrzése, dédelgetése semmire sem vezet. És éppen ezért ő azt szeretné, hogy a hívő emberek közösségében mindezek a dolgok, a szemmel látható dolgok csak másodlagos fontosságúak lennének. Hadd hozzam példának ismét a nagy reformátort Luthert, aki még a reformáció, amikor már tombolt a reformáció, és amikor már Európa szerte terjedtek az új tanítások, ő még akkor sem akart robbantani. Ő még akkor sem akart kilépni a régiből. Ő még akkor sem akart újat létrehozni. Luther nem úgy tekintette az ő fellépését, mint valami keresztény Che Guevara, aki most megmutatja a világnak, hogy ő valaki. Ő nem úgy tekintette az ő fellépését, hogy neki kell lenni annak a partizánnak, aki fölborít mindent. Ő még sok idővel a reformáció kirobbanása után is úgy gondolta, hogy az adott kereteken belül kell újulni. Tudjuk, hogy a történelem mást hozott, de nagyon jó tudni azt, hogy akik igazából az Isten akarata szerint akarnak újítani és megújulni, azok sohasem a legnagyobb hibát és a legnagyobb bűnöst a formaságokban látják, a körülményekben. Igen, mindebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy minél fontosabb a külsőség, és az, ami úgyis elmúlik, vagy pedig mi hagyjuk itt egyszer, annál lényegtelenebb lesz az ember, a közösség, a gyülekezet életében az, ami viszont örök. Jézus állandó konfliktusa és meg nem értettség az pontosan ugyanebből a dologból adódott. Csak ő éppen a saját életét sem tartotta túl drágának azért, hogy egyszer és mindenkorra megmutassa ennek a világnak azt, hogy Isten független minden emberi gondolattól. Hogy Isten jókedvét, az ő létezését se pozitív, se negatív irányba nem befolyásolja azt, hogy a földön élő perc emberkék mit gondolnak róla. Egyszer és mindenkorra életével tett pecsétet arra az áldozatra, hogy megmutassa, Isten nem a mi kategóriánk szerint ítél. Hogy Isten nincs bezárva külsőségekbe, még a zsidó nép hagyományaiba sem. A felolvasott bibliai szakaszunk előzménye, konfliktusa az volt, hogy Jézus szombatnapon meggyógyított egy embert. Olyan embert, aki már évtizedek óta nyomorult, módjára feküdt tehetetlenül, és senkitől nem volt képes segítséget kapni. Hiba volt. Állapítsuk meg, hiba volt. Hiba volt, mert olyan felhördülést gerjesztett ezzel Jézus, hogy igazából a zsidó nép apraja nagyja fordult ellene. Persze mindig olvassuk, és ez annyira fantasztikus dolog, hogy mindig voltak, akik hittek benne, de felolvasott szakaszunkban is azt látjuk, hogy neki mennek ezek az emberek, és azt mondják, hogy nem tehetsz ilyet szombatnapon. Nem törheted meg, és mással sem törhetheted meg a törvényt, a szokást. Azt, amit Mózes adott nekünk. Még csak nem is az Isten, Mózes adott nekünk. Hiba volt. És annyira helyén való Jézus válasza, annyira megragadott, amikor ezt olvastam. Így válaszol nekik, egyetlen dolgot vittem véghez közöttetek. Egyetlen dolgot. És ti mindnyájan megütköztök rajta. Olyan ez, mintha azt mondaná, hogy még mindig ezen a dolgon vagytok fennakadva. Hiszen már hetekkel, lehet, hogy hónapokkal ezelőtt történt az az eset. Erről tanúskodik a Biblia. És ti még mindig itt tartotok? Ti mindig ezen vagytok fennakadva? Hát nem láttátok, hogy azóta mi történt körülöttem? Nem láttátok, hogy azóta milyen csodák történtek? És ti még mindig ezen vagytok fennakadva? Még mindig ezt emlegetitek föl? Még mindig ez az a momentum, ami miatt képtelenek vagytok ítélkezés nélkül rám nézni? Hogy tudtok ennyire földhöz ragadtak lenni? Mindezek a gondolatok benne vannak ebben az egy mondatban. egyetlen dolgot vittem véghez közöttetek, és mindnyájan megütköztetek rajta. Olyan emberi és annyira ismerős szituáció ez. Elég csak egyetlen egy általunk hibának tartott lépés valaki részéről, és meddig tudjuk mi azt emlegetni, ugye? Elég egyetlen egy aprócska hibát elkövetnie a másiknak, és meddig tudunk rá emlékezni. Olyan döbbenetes testvérek, hogy az egyébként szenilis emberek emlékező képesség is ezen a területen csodákra képes. Semmi másra nem emlékszik már az életéből, hány ilyen emberrel beszélgettem már idősebbekkel, de arra igen, hogy kibántotta meg is hányszor. Az mindig ott van előtte, azt valahogy nem tudja a fejéből kiverni. Egyetlen dolgot vittem véghez, és mindnyájan megütköztök rajta. Igen, az emberek szerint Jézus hibát követett el. Hibát követett el, mert megtörte a szokásokat. Mert megtörte a hagyományt. És Jézus rámutat az ő gondolkozásuk álságosságára, és az arra mérhetetlen álszentségre, ami ott lapul minden ítélkező ember szívébe, lelkébe. Azt mondja, hogy Mózestől kaptátok a körülmetélés törvényét. Pontosabban nem is Mózestől, hanem az ősatyáktól, mondja Jézus. Ti úgy tekintetek rá, hogy Mózestől rendben van. Viszont az Isten törvénye meg úgy szól, hogy megemlékezzél a szombatról, a nyugodalom napjáról, és megszenteljed azt. Semmit sem szabad tenni azon. Mégis, hogyha a gyermek születése utáni 8. nap a szombatra esik, amikor a körülmetélkedést kell csinálni, akkor szó nélkül körülmetélitek az emberek, a gyermekeket. Hogy van ez? Most kinek a szava erősebb? Az Isten törvénye, vagy a Mózes törvénye? Kifele azt hirdetitek, hogy ne dolgozzatok és ne csináljatok semmit, ugyanakkor munkát mégis elvégzitek, még akkor is, hogyha ez a munka a körülmetélés munkája. Hát nem álságos ez, emberek? Riadó, figyelem! Hát egyszer szabad, nektek szabad, máskor nem szabad. Hogy van ez? A körülmetélés az nem bűn, és az nem a törvény megszegése. Egy ember meggyógyítása testi és lelki értelemben az viszont az. Jézus rámutat arra, hogy az ítéletük, amit hoztak ellene, az abszolút a látszat alapján történt ítélkezés. És a látszat alapján történt ítélkezés gyakorlatilag sohasem lehet igazságos. Említettem már ezt a dolgot itt a testvérek között, mert nem tudom elfelejteni, amikor valaki azt mondta, hogy meglepődnék azon, hogyha tudnám, hogy milyen emberek járnak a templomban. Meglennék lepődve azon, hogyha ismerném az ő múltjukat és az életüket. Olyan jó volt mondani, hogy ön meg azon lepődne meg, ha tudná, hogy milyen hatalmas Istenünk van nekünk. Aki nem a látszat alapján ítél. Aki nem az alapján hozza meg az ő döntését, hogy mit tettünk a múltban, hanem mindig is állandóan azt akarja nézni, az ő szabad döntése alapján, hogy most mi van benned, hogy most miért vagy itt az Isten igéjét hallgatni, és őt nem érdekli a múltad, és ő nem akarja azt feszegetni. Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Foglalja össze Jézus a lényegét ennek az egész konfliktus helyzetnek. És talán nagyon sokszor a mi konfliktus helyzeteinknek is ennyi a konklúziója. Ne hozzatok és ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Hallottam egy történetet, ami rádöbbentett arra, hogy micsoda veszteség érhet bennünket, sőt, hadd fogalmazzak így, micsoda veszteség ér bennünket minden egyes alkalommal, amikor látszat alapján, vagy hallomás alapján ítélkezünk. A vietnámi háborúból hazatért egy amerikai katona, és amikor újra a szülőföldjére érkezett, akkor bár még több száz kilométer távolságra volt a szülővárosától, de rögtön megkereste az első telefont, fölhívta a szüleit, akik óriási örömmel hallották újra a hangját szeretett fiúknak. Azt mondta a telefonban ez a fiatalember, hogy drága szüleim, túléltem ezt a borzalmat, túléltem a hiába való öldöklést, itthon vagyok, szeretnék hazamenni hozzátok. A szüleim mondták, fiam, mi sem természetesebb ennél, gyere, várunk, már rég itthon kellene lenned, sőt, el se kellett volna menned. Azt mondta a fiú, igen ám, de tudnotok kell valamit, van itt egy barátom. Van itt egy barátom, akinek nincs hova mennie, mert senkije sincsen, és szeretném, hogyha velem jöhetne haza, és ott élhetne velünk. Fiam, hogyha te így látod jónak, mondták a szülei, akkor mondjad neki, hogy jöjjön. Persze, várjuk szeretettel. De egy dolgot tudnotok kell, folytatta a fiú. Ennek a barátomnak ellőtték az egyik kezét és az egyik lábát, nyomorék, maga tehetetlen, mozdulni sem tud. Így is tudjátok vállalni őt? Hosszú csend a telefon végén. Majd hebegés, havogás következett. Hát, fiam, hát tudod, hogy mi sem vagyunk már fiatalok. Hát, tudod, hogy megvan nekünk a jól megszokott és kényelmes életünk. Hát, fiam, tudod, hogy egy ilyen teher felvállalás, egy ilyen döntés meghozatal az óriási áldozattal jár. Fiam, inkább gyere te csak egyedül, biztos lesz majd, a hadsereg majd gondoskodik róla, az állam majd gondoskodik róla, gyere egyedül. A fiú letette a telefont, és hetekig nem jelentkezett újra. Egyszer csörgött a telefon a szülőknél, és azonosításra hívták őket. Ugyanis a fiúk egy toronyház tetejéről leugrott, és öngyilkos lett. A szülők az első repülővel mentek a nagyvárosba, és amikor meglátták a gyermeküket, kitört belőlük az a szokogás, amit mindig a látszat vagy a hallomás után történő ítéléskor kitörik az emberből, mert ő volt az a fiú, akinek se keze és se lába nem volt. Ő volt az, nem egy barátja. Csak a fiú tudni akarta az igazságot. Tudni akarta, hogyha így térne haza, akkor hogy néznének rá a szülei. Megtudta az igazságot. És ez a szerencsétlen fiatalember, aki a borzalmat túlélte, hozzá legközelebb álló, a szerettei, a szülei ítéletét nem tudta túlélni. Milyen döbbenetes dolog, hogyha a látszat alapján hozunk döntéseket. Milyen döbbenetes dolog, hogyha az általunk jónak ítélt, az általunk kényelmesnek ítélt életünket képtelenek vagyunk egy picit is felborítani. Milyen döbbenetes dolog az, hogy sokan a látszatból akarnak az Istenre következtetni. Hányszor lehet hallani ezt a mondatot, hogy ha lenne Isten, akkor nem lenne ez a sok nyomorúság, ugye? Akkor nem lenne ez a háborúság. A látszatból az Istenre következtetni. Micsoda feleslegesség. Milyen sokszor lehet hallani, hogy az én helyzetemben már az Úristen sem tud segíteni. Olyan mélyen vagyok, annyi a bűnöm, és annyi minden terhel, és annyiszor hazudtam már, és annyiszor hoztam álságos ítéletet, és annyiszor ítélek el embereket magam körül, rajtam már az Isten sem tud segíteni. Mi kell nekünk? Mi kell neked, ó ember, hogy észrevedd, hogy az Isten nem így ítél? Mi kell ahhoz, hogy végre észrevegyük, hogy sokkal hatalmasabb Urunk van, mint aki megrekedne a külsőségeknél és a látszatnál? És milyen sokan megrekednek és felháborodnak és megdöbbennek azon, lehetetlen, hogy egy fára akasztott, egy meggyötört, egy megvert, egy kigúnyolt, egy leköpött férfi lenne a megváltó. Ez lehetetlen. Biztos sokan emlékszünk arra, amikor megjelent Mel Gibsonnak a Passió című filme, milyen nagy felháborodást váltott ki bizonyos körökben, és talán mondanom sem kell, a legnagyobb felháborodást a természetesen zsidó és néhány nagyon radikális keresztény körökbe váltotta ki. Azért, mert túl véres volt, azért, mert túl kegyetlen volt, azért, mert úgy mutatta be Jézus szenvedését, hogy azt, ami európai kényelmes szemünk már alig bírta elviselni. És közben magunk mellett elnézzük azt, hogy tucatjával fagynak halálra emberek körülöttünk, ezt tudjuk nézni. Az európai ember el tudja nézni azt, hogy mások kizsákmányolásán él ilyen jól, azt el tudjuk nézni, de túl véres volt ez a film, ez már sok volt, ez már nekünk nem való, mert jaj, a gyerekeink ne lássanak ilyet. holott hajnali kettőig tévéznek saját tévéjükön, saját szobájukban. Hát mennyire álságos dolog ez, nem? Túl véres, túl kegyetlen. Éppen ezért lehetetlen, hogy igaz legyen. Milyen sokan nem tudnak mit kezdeni Jézus Krisztussal, mert nem illik bele abba a jól elkényelmesedett rendszerbe, hogy hisszük Istent, szeretjük Istent, nyilván ő is szeret bennünket, de különösebben ez az életünkre nem hat. Befejezésű testvérek, mit jelent igazságosan ítélni? Mert rendben tudjuk azt, hogy mit jelent látszat alapján, de mit jelent igazságosan ítélni? Igazságosan ítélni azt jelenti, hogy esélyt adok annak a másik embernek. Esélyt adok annak az eseménynek, és esélyt adok magának az Istennek. Azért, hogy meglássam, hogy valójában mi lesz ebből, hogy valójában mit akar az Isten kihozni ebből a helyzetből, amiben most kerültem. Esélyt adni, ezt jelenti igazságosan ítélni. És mit jelent esélyt adni? Esélyt adni azt jelenti, hogy szeretni tudok. Szeretni tudok embert, szeretni tudok helyzetet és körülményt, és szeretni tudom az Istent. Emlékszünk, hogy amikor Jézust megkérdezik, hogy mi a legnagyobb parancsolat, akkor azt mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez sem jelent mást. Ez sem jelent más, csak annyit, hogy legalább annyi esélyt adj fele barátodnak. Annyira szeresd legalább azt az embert, mint ahogy önmagadat szereted. Legalább pontosan ugyanannyi esélyt adj neki, mint ahányat magadnak szoktál adni. Legalább annyiszor nézz el neki, mint ahogy ahányszor magadnak el szoktad nézni. Legalább annyira haragudj rá, mint amennyire magadra szoktál haragudni egy-egy álságos pillanatodban. Ezt jelenti szeretni. Szeresd fele barátodat úgy, mint önmagadat. Testvérek, nem a minimumok minimuma ez? Nem ez a legminimálisabb dolog, amit elénk adhat az Isten? Nem nagy dolgokat vár tőlünk, és nem felhőkarcolókat kell megmásznunk, nem magas hegyekre kell fölhágnunk, nem mély szakadékokba kell vetni magunkat ahhoz, hogy bizonyítsuk a mi hitünket. Ennyit kér. Szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. És ítélj igazságosan. Jézus magát is meg lehet ítélni látszat szerint, mint ahogy meggyőződésem szerint ez a világ ma így ítéli meg az Isten fiát. Látszat szerint ítél, és éppen ezért látszat szerint él is. Mert meggyőződésem, hogy az, amit mi életnek nevezünk, vagy amit sokan életnek neveznek, köze nincs az élethez. Maximum csak egy látszat élet. Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Így legyen ez közöttünk is, mind gyülekezeti, mind emberi kapcsolatainkban. Amen.